Jó reggelt!
De tudod, hogy van ez, Balázs.
Jó reggelit.
Én... háromból egy.
Szevasztok.
De nem volt, érted? Most, jó, nem azt mondom, hogy egy szék, egy háromlábú szék megáll két lábon, mert az nem.
Nem, pontosan. De... hárman vagyunk, hárma nevezünk.
Igen,
de háromra kevezünk. De...
hárman vagyunk, hárma nevezünk.
De szépen mondtad, hogy hárma nevezünk.
Micsoda reggeli kezdés, Bazsi.
Ilyen lendületet tudtok adni, amíg én itt nézem, hogy micsoda? Mert a múltkor olvastam valami szörnyű dolgot egyébként, valami emberről, pont ezt néztem egyébként, akit írtatok, hogy a, megint ugye folyamatosan ilyen periódikusan előjön az, hogy a videójátokok erőszakosak.
Igen.
Mert nem erőszakos, mert tudjuk, hanem hogy azt okoznak erőszakot.
Erőszakossá
teszi az embereket, stb. És pont most olvastam ezt a 9 éves kisfiút, aki a Warzone-ból ikletődve. Olvastátok ezt?
Valami volt. Élőben kodozott.
Élőben kodozott, igen, és akkor csinált egy ilyen pisztolyjal és baltával bántotta az apukáját. Ő. Ez most csak így eszembe jutott hirtelen, nem erről akarok beszélni. Csak mondom, hogy így, igen. Meg is ölte egyébként, egy ilyen kivégzést akart csinálni gyakorlatilag rajta. De ezek mindig előjönnek sajnos. Jó, bozasztó szomorú eset egyébként, hogy ilyen történik, de szerintem ez egy túlságosan sokrétű témakör. A múltból elő lehet venni egyébként nagyon sok példát arra, amikor megpróbálták már ugye ezt nagyon sokszor előszedni, és hát a végén mindig azért sikerül megoldást találni ezekre a dolgokra az értelmesebb embereknek, már amikor feldolgoznak, tudjátok, egy ilyen hírt, hogy itt valószínűleg mélyebben gyökereztek a problémák annál,
hát valószínű,
hogy most valaki kodozik, vagy sem.
Hát meg valószínűleg a kapcsolatuk mondjuk nem volt annyira jó.
Van egy igen, de mondjuk, oké. Okay,
meg eleve a szülők elég sokat hibáztak.
Mostanában előjön...
ez így a gyereknek átment.
Ez igaz. Mostanában előjön témaként ez az áldozathibáztatás. Ugye erre a vonatra nem ülhetünk feljönni, már csak hivatalból sem. De az tény, hogy mondjuk egy 9 éves gyereknek mondjuk eleve nem nagyon kellene kodoznia.
Hát konkrétan igen.
Igen. Igen. Igen. De ez jó.
9 éves gyerek ne férjen már hozzá a baltához ilyen egyszerűen.
Igen, bár a balta az azért egy könnyebben értelmezhető dolog egyébként itt vidéken is jönni, mint hogy a pisztolyhoz hozzáfér.
Ja, persze, de hogy azért mondom, hogy itt az ilyen nagyon sok gond volt valószínűleg.
Igen, ne is mondd.
És ilyenkor jönnek ugye igen, hogy a Warzone tehet róla a kod, hogy erőszakos a gyerek.
Nem is tudom, ha visszaemlékszem rá, bár egyszer már említettük ezt, azt hiszem ezt az egész Peggy szabályozást a videójátékok világába, ezt annak idején a Mortal Kombat első része hozta el, ha jól emlékszem, javítsatok ki a tévedek, de én azt hiszem az volt az, hogy tévéműsorokban beszéltek róla, a híradóban beszéltek róla, meg minden, az az első olyan játék, ami úgymond így felháborodást keltett, és én jól tudom, a korhatár szabványt akkor terjesztették ki a videójátékokra is, hogy rajta kell legyen a dobozon, hogy milyen korosztálynak ajánlott. Én jól tudom, a Mortal Kombat volt ez, a legelső Mortal Kombat, sőt, ráadásul ugye az ott az arkádokban kezdett el először terjedni, és utána került rá a home konzolokra, és az volt az, amikor...
Hát, hogy mondjuk pont emiatt, igen.
Így minden megváltozott. Hát igen, na mindegy, ezért érdekes volt az is. Vannak egyébként ilyen régi TV riportok és ilyen interjúk, amiket meg lehet hallani szakértőktől a 90-es években, hogy milyen hatással vannak a videójátok az emberekre, az még viccesebb, mint amit ma csinálnak az emberek. Legalábbis. Na mindegy. Ez van. Szerintem minden változás egyébként fájdalmas, és azért ez tart már egy jó ideje, és ezeknek a digitális szórakozásoknak megvan a társadalomra kivetített hatása, ha engem kérdezel, csak hosszú idő, amíg kipörög.
Igen.
Ez a dolog. Meg amíg megszokják az emberek. Szerintem azt, hogy hogyan kell ezt helyén kezelni. Ugyanúgy, ahogy túllendültünk ugye az erőszakos filmeken is, addigra már régóta, hogy amiatt erőszakosak az emberek, túl fognak lendülni az emberek ezen a videójátékok erőszakosok, és emiatt erőszakra késztetik, vagy kényszerítik a fiatalokat, akiknek nem is kéne játszaniuk vele. Szerintem ezen túl fognak lépni.
Meg már amúgy nagy részen nem túl is lépett a társadalom ezen. Egy része a fiatalabbak biztos. Hát, hogy mindenki tudja, hogy nem emiatt erőszakosak a gyerekek.
Jaj, persze.
Aki valaha játszott 10 percnél többet, vagy nem tudom.
Igen, most olvastam egy ilyen mélyebb beszélgetést nagyobb streamerekkel, meg néztem egy videót is ezzel kapcsolatban, és azt mondják, hogy az erőszakért nem a videójátékok felelősek, hanem a streamerek.
A streamerek?
Így van. Most volt egy ilyen néhány nappal ezelőtt, így, hát nem is egy tartalomgyártó feldolgozta ezt a problémát, hogy ez a Die Hard streamer mit tett a multiplayer játékokkal és az emberekkel. Tudod, akik valamilyen kompetitív játékot játszanak, mint streamer, ugye napi 8-10 órába, és ugye ez a, tehát a vérézadást is kimaxolják.
Ja, tryhard,
Diehard, tryhard, teljesen mindegy, és hogy az mit csinálta a gaminggel, a mentalitással, meg a metával, ugye, és hogy ettől nagyon-nagyon sokan nagyon-nagyon stresszesek, hogy nem tudnak érvényesülni már.
Na jó, de hát ez is egy része, főleg egy kompetitív játék.
Ezt most csak úgy behoztam, hogy ez egy másik téma volt a napokban, ami felmerült. De persze nem ez a felelős az erőszakért a videójátékokban, csak egyszerűen most elkezdtek foglalkozni ezzel a kérdéssel, hogy most már ugye elég sok ideje vannak jelen ezek a fajta streamerek, és most már látszódik, hogy hogyan változtak a játékok, meg ugye a közönség ezáltal, hogy most ugye vagy te vagy a legjobb,
igen,
vagy nem.
Igen.
És ugye, azért na, tehát, hogy, tehát hogy most, de az a baj, hogy legjobb az egy ember lehet legfeljebb, és tudod így, a többiek akkor annyira nem poén, vagy nem tudom, tehát érted, mit mondok, hogy
persze.
Ez rossz ez a mentalitás.
Hát rossz. Jó, mondjuk erre nagyon sok példa van.
Igen.
Ez a Tyler van és társai, meg mostanában ez a Jinxie, vagy Jinx?
Én nem vágom ezeket, Jani, nem tudom, az a baj.
Ő a Rainbow Six streamer, amúgy nagyon vicces, de na például ő pont egy olyan, amit hogyha egy kisgyerek lát, és ő szeretnek a gyerekek utánozni emberek.
Persze, igen.
Tehát, hogyha valaki úgy akar játszani, ahogy ő, mármint egy olyan mentállal, az nem egy jó példa.
Igen, nagyon-nagyon erőszakosak ők.
Maradjuk ennyiben. Igen, igen.
Azt egyébként, Tyler One-t ismeritek egyébként, vagy hallottatok már róla? Ő Tyler One, biztos, hogy láttátok már legalább egy-két olyan videót láttatok, amikor szétveri a setupot,
igen,
vagy valami ilyesmi. Ő is egy eléggé tryhard League of Legends játékos, köszi Bazi. Róla olvastál mostanában a híreket?
Mostanában nem, de mondom, ez a srác, akit én mondok, pontos ugyanez, csak még szoroz meg kettővel. Annyira durva.
Jó, oké, én most nem ebben a témakörben, egy kicsivel másabb témakörben akartam mondani, hogy nem
de
tudom,
mi lett vele?
Hát, hogy ugye ő kitalálta ezelőtt 89 hónappal, hogy ő sakkozni fog.
Wow,
aztán igen? Az első ilyen online sakk mérkőzésén kiderült, hogy nem tud egyáltalán sakkozni, és most már top 1500 a világon.
Ne szopas.
De azt akarta igazából megmutatni, hogy teljesen mindig mit csinál. Ő tudja annyi ideig csinálni, hogy jó legyen benne. És most már olyan, tudod, van ez a sakk rating.
Igen.
Az a rating szám. Most már annyira magas neki, hogy a top 1500-ban van. 8 hónap alatt, azt hiszem. Ez a csávó, akit az előbb mutattam. és igen. Igen. Mondom, csak így át akartam fordítani ezt a dolgot, hogy egy elmebeteg, a srác egyébként, de tényleg. És most így, nem tudom, szerintem ez egy pozitív példa is lehet, hogy sok mindenre lehet egyébként az idődet szánni.
Tessék, na ez az igazi tryhard, amúgy.
Igen.
Amikor így csinál, ezt csinálja valaki. De amúgy erről olyan sokat beszéltünk már, és ez tényleg így van, hogy meg igaza van neki is. Tehát, hogyha egy ember kellő mennyiségű időt szán, legyen az bármi, egy idő után jobb lesz benne, sokkal jobb.
Ez így van. Ugye van ez a, hát sokan nem hisznek benne, van ez a 10.000 órás szabály, amit ugye szokták mondani, szabály, nem is tudom, minek nevezzem egyébként, hogy azt mondják, hogy az valaki valami belevel 10.000 órát, akkor jó lesz benne. Ugye, most nyilván szerintem, hogy a 9995 órát tör bele, akkor se lesz annyira szar.
Na valószínűleg nem.
Ezt nem ilyen exakt módon kell venni, csak általában ezt szokták mondani, hogy az ember azért annyi idő alatt egy olyan dolgot is fel tud venni, úgymond elfogadható minőségben, amit előtte soha nem csinált, és nem is tudja, hogy kell.
Uh-huh.
Ez lehet alkalmazni nyelvekre, sportra, valamilyen szakmára, teljesen mindegy. Ez az a dolog, amit ugye nagyon-nagyon sokszor mondanak, hogy vannak olyan tevékenységek a világon, amikre azt mondják, hogy rutint kell szerezni benne, nem elég ugye az elméletet ismerni. Szerintem talán a vezetés az egyik legjobb példa erre, ami a legközelebb áll mindenkihez. Uh-huh. Ugye a vezetés egy olyan dolog, hogy hiába van jogosítványod, egész egyszerűen találkoznod kell ugye bizonyos mennyiségű szituációval, stb. Ahhoz, hogy most azt tud mondani, hogy van valamennyi rutinod, meg nem tudsz ott maradni, stb. Szerintem az egy nagyon-nagyon klassz dolog, és ebben segít egyébként az, hogy minél fiatalabban szerzi meg valaki a jogosítványát. Ez egyébként egy olyan kontraproduktív dolog. Pont a napokban beszélgettem valakivel, nem is kontraproduktív, csak ilyen kicsit olyan ellentmondásos. Ugye azok, akik nagyon fiatalon szerzik meg a jogosítványukat, azok is érzékelik azt, hogy amúgy a közlekedés mennyire veszélyes. Csak leszarják. És ugye bátor vagy, nem fosol, mert hülye vagy. És hogyha szerencséd van, és jól navigálod a dolgaidat, fel tudod szedni ugye azt a rutint, ami utána ugye magabiztossá tesz, és tudsz vezetni. Akik idősebben szerzik meg a jogosítványt, mondjuk 30 pluszba, azok nagyon sokszor beleesnek abba a hibába, vagy beleesnek abba a szituációba, hogy félnek vezetni. Ja. Azért, mert ők már nem szarnak rá. Érted?
Lehet, tehát
ők már tényleg félnek. Ugyan forgalomtól, mert látják a veszélyeit, és hát nem olyanok, hogy anyamom, bazd meg, anyám, már velem nem történik semmi soha, és túlságosan félnek, és nem tudják megszerezni a rutint.
Értem.
Mert nem mennek bele, mert valami. Nem mernek vezetni, vágod? Hát hány olyan ember van, aki későn szerzi meg a jogosítványt, egyszerűen nem mer vezetni, mert megijed a szituációktól. Azok a szituációk jelen voltak akkor is, amikor 18 évesen megszerezted te a jogosítványodat, csak le se szartad, mert érted, nyomom, és akkor így jó lesz. Nem tudom, ez ilyen furcsa dolog egyébként. Jó, nyilván mindig vannak kivételek egyébként ez alól, de általában ez szokott lenni a probléma azzal. Tehát a probléma, ami jelen van, az nem változik meg soha, csak ugye ilyen furcsa módon működik. És szerintem az, hogy valaki mondjuk idősebben szerzi meg a jogsíját, és fél a közlekedéstől, meg a forgalomtól, van is mitől félni.
Van.
Szerintem, mert nem csak rajtad múlnak a dolgok, illetve lehet úgy elbaszni valamit, aminek nagyon csúnya vége van. Nem kell hozzá az autópályán szembe menni a forgalommal 200-zal.
Igen.
Hogy nagyon nagy gond legyen.
Igen.
Egyébként.
Nem lehet, hogy benne van ez a fiatal mentalitás.
Hát hidd el, hogy úgy, hidd el, mert amúgy például a nagyvára, mert oké, mondjuk kisvárosokban annyira nem para, de nagyvárosokban basszus annyira, tehát a forgalom hát, olyan bazzik, hogy így ránézel, és mindent akarodj. Persze. Úgyhogy ez általában ilyen fura dolog, hogy kell egy kicsit ez a leszaromság hozzá abban ezzel az időben, hogy meg tudsz szerezni a dolgokat, mert én is visszaemlékszem, hogy na mindegy, nem tudom, hogy elkerült eddig.
Még én is nagyon fiatalon szereztem meg, de jó is volt az úgy. De mondjuk valahogy soha nem nyomtam ilyen full kreténbe.
Most nem is feltétlenül arról beszélek, tudod, hogy full kreténben nyomod, hanem hogy egész egyszerűen tudod, így arra figyelsz, értem, amit csinálsz, nem értem. Arra, hogy most úristen, ott jön valami.
Én sose voltam ilyen.
Huligán! Nem így próbálsz vezetni.
Amúgy az évek alatt az biztos, hogy kialakul egy ilyen látás az úttal kapcsolatban, hogy felismered a különböző típusú sofőröket, már messze.
Igen.
Mert ahogy az autót vezeti, felismered,
igen.
Ahogy megy az autó előtted, vagy utánad jön, vagy ki akarsz valaki elé jönni, és nem enged be, már látod messze, hogy ő nem fog beengedni. Hát ez igen. Az, ami kialakul, szerintem az évek alatt.
Na, a rutinra szükség van, igen. Pont a múltkor a feleségemben mentünk, a kocsival, és most nem akarok ilyen nagyon gyakorlatilag magyarázni, mert tudom, hogy nem mindenki debreceni, csak a nagy részletek. Van most az új kanyar a Klajfede utcáról a Szent Anna utcára, és úgy képzeljétek el, hogy gyakorlatilag két sávból lehet kanyarodni, a belső sávból, vagy a külső sávból csak a parkoló sávba, a belsőből meg a másik kettőbe. Ez egy egyirányú utca. Ugye a belső sávban áll mellette valaki, és mondom, figyelj, mondom, nézd csak, mondom, indexelő is jobbra. Mondom, a parkolósávba kéne menjen, de ő be fog hajtani a belső sávba, ahova én megyek innen. És mondom, hogyha én nem nézem őt, akkor nekem jön a gecibe. Ha mi? Mondom, elindulunk. És tudod, én így kanyarodtam. Direkt, mint egy idióta fasz, és persze ugye az ő sávjából az enyémbe jött, így keresztbe. És így mondom neki, látod, tehát megváltozott a forgalmi rendszer a városba, de muszáj menni. Ha ezt nem tudod, nem csinálsz semmit rosszul, és neked jönnek a gecibe, mert egyszerűen muszáj tudnod, hogy ő nem tudja. Ő azért van ott, mert azt mondták nekem, hogy ha jobbra legyek, akkor a legjobb oldalra is távol legyek. És ilyen az egész. Ez csak egy hülye példa, bocsánat. De hogy mondom, ezek a szituációk úgy működnek, hogy még városon belül is rutint kell szerezni ahhoz, hogy nyugodtan tudjál vezetni, vagy relatív nyugodtan.
Volt, amikor egy Debrecenben felborult a rendszer,
ez egy irányosítás,
évekkel ezelőtt, az a pokol volt. Így az forgalom szempontjából, emlékszem rá, az durva volt megszokni. Nagyon sokan csodálkoztak, meg amikor látszott, hogy tudod, valaki GPS-szel jött, és még a régi navigációja volt, vagy valami hasonló, és így simán bevitt az egyirányú utcába.
Ez micsoda, valaki megszokásból, hogy befordult a faszba.
Ja. Vagy aki évekkel ezelőtt járt itt utoljára, és így megszokásból ment, és így be a szembe, forgalomba. Igen.
Én is azt gondolom egyébként a vezetéssel kapcsolatban, hogy talán a legfontosabb része az, hogy így figyeled a többi embert, akik vezetnek, és és így próbálsz kitalálni, hogy ők mit fognak vajon csinálni, és így navigálsz közöttük. Ez sokkal jobban nál, mint hogy így mész, és akkor így szétnyílik előtted az óceán, tudod. Na, az a baj, hogy azokból szokott gond lenni. Igen, például mindig ledudálnak, amikor a, tudod, így tökölődök, mielőtt kihajtok valahova.
Mielőtt kihajtasz, még egy, hát ja, egy mellékutcában?
Nem nagyon tökölődök, csak tudod, úgy finoman úgy figyelek, és akkor így dudálnak hátra, meg üvöltenek, hogy neked van elsőbséged! Hát, igen, tudom. Én így jöttem már egy párszor, úgyhogy így jöttem, és így fuh! Úgyhogy inkább nem. Vannak veszélyes dolgok azért az életben. Nem tudom, nem akarok ebben nagyon belemenni, mert a végén még nagyon szomorú leszek, de van, amikor rám jön, hogy mennyire lehúzó tud lenni az, hogy milyen közel vannak az emberek sokszor a katasztrófától. Olyan bagatel dolgokkal kapcsolatban, vagy olyan bagatel dolgok miatt, hova érsz oda hamarabb, meg ideges vagy, meg mit tudom én. Az én vezetési stílusom nem változott semmit a gyerek óta, én előtte sem vezettem ilyen nagyon állatmódjára. Velem úgy szokott lenni, hogy ilyen nagyon-nagyon ritkán fordul elő, hogy egyedül ülök a kocsiba, és mondjuk, mit tudom én, így este jövök haza, vagy nem tudom, amikor már nincsen olyan nagyobb forgalom, akkor úgy nagyjából megpróbálom úgy élvezni azt, hogy egy kicsit intenzívebben vezet az ember, de meg mondjuk, mit tudom én, úgy kanyarodik, hogy egy kicsit egy gyomra lökődik balról-jobbra, de ennyi. Uh-huh. Amúgy nem nagyon szoktam. Meg az a baj, hogy a városban nem is lehet, srácok, tehát ez az a baj, nem lehet. Hogyha, tehát az a baj a gyors kocsikkal, vagy az olyan kocsikkal, amik nem gyorsak, csak gyorsan mennek vele, teljesen mindegy, miről van szó, hogy 3 másodpercenként valakinek a seggébe vagy.
Ez a gond, amúgy így van.
És mindegy, milyen autó.
Nem nagyon lehet a városban amúgy.
Mindegy, milyen autó.
Nem is javaslom senkinek.
Igen, ha megállás nélkül megpróbálsz bujkálni így 60-nal az autók között, akkor gyakorlatilag indíthatsz egy stoppert. Hogy mikor találkozol egy olyan sofőrrel, akinek nincs rutinja, nyom egy satut, az csá. Olyan fura ez az egész. Nincs, szerintem itthon nincs meg egyébként alapvetően sem annak a kultúrája, hogy az emberek hogyan bánnak az olyan kocsikkal, amik mondjuk nem feltétlenül odavalók ahova. Nem tudom, fura ez az egész. Én nagyon-nagyon nehezen tudok navigálni ezzel a dologgal kapcsolatban, mert látom, hogy itt vannak, ugye, jönnek a baszógép kocsikkal, meg minden az emberek, és sajnálom őket amúgy. Megmondom őszintén, itt szoktam látni itt a környéken is, meg amikor hazafelé megyek is, ilyen Corvette-t, van R8-as Audit, meg mit tudom én, egy pár ott a környéken, és így látom, hogy amúgy úristen, mennyire durva kocsik, meg mennyit költöttek rá, meg azt a kurva, meg én is beszarnék tőlem, mit tudom én, egy ilyen várdától, és tudom, hogy nem tudnak vele semmit csinálni. Tehát ránézel egy olyan kocsira, és annyit tudsz, hogy kirázza belőlük a szart, az asszonynak leszakad a mellje, ahogy szokták itt mondani keleten, kitöri a fogad, elharapod a nyelved, a fantasztikus utakon, meg így kb. Így tudsz röffenteni egyet a V10-en, és akkor utána nyugi megállsz a lámpánál.
Hát valakinek annyi is elég. Röfögteti.
Jó, oké, most azokról beszélek, akik mondjuk nem azért vesznek ilyen kocsit, mert hogy azt hiszik, hogy azzal lehet kurvázni.
Jó, hát ez egyértelmű.
Egyébként igen. A vezetési élménybe én mai napig tartom, hogy a városban a legnagyobb élmény a kis autó. Uh-huh. Tehát most komolyan, van egy Corzád, vagy egy Peugeot 206-od, tök mindegy. Egy ilyen kis 1.4-jel. Manuális váltó. És akkor mindig tudod, 3000 fölött így rakod el, esetleg még egy kicsit többet is tudod, és akkor így küzdesz a 30-40-50-nel, és meg a környezettel, dinamika van, fordulatszám van, minden, és így nem tudom, azt így lehet élvezni. Más kocsiba ülsz, és így ez probléma, szerintem. Jó, persze egy autóban nem csak ezt lehet élvezni, hanem azt, hogy nagy, meg kényelmes, meg faszom. Én most nem ezekről beszélek, csak szerintem a kis autók mindig is jók voltak így a városban. Mert tudod, ott tudtad élvezni azt, hogy visszarakom, tudod, 3-asba, mit tudom, 40-nél, és akkor 60-ig nagyon nagy vagyok, tudod, meg ilyenek. Most az a baj, hogy egy nagy kocsiban most mit csinálsz?
Hát, hogy elröfögsz.
Hát, ja.
Mész.
Igen.
Vagy elgurulsz, az a függ.
Ez van. Én a legnagyobb racing Debrecenben egyébként, és mondom, nem akarom átkozni őket, aki tudja, az egyik nagyon régi pizzériának vásároltak Dacia Springeket, ami, hogyha valaki nem tudja, a Dacia-nak az elektronos autója. Na, ott az egyik futár, akiről azt tehát azt már mindenki látta egy Debrecenben. Az egyik futár, az, hát, hogy mondjam nektek? Tehát gyakorlatilag lapon kanyarodik. Tehát én azon csodálkozok, hogy ez a Dacia még nem borult fel. Azért, tehát ő rájött arra, hogy ez a villanyos, geci, és csak padló. Behugyozol. Tehát én meglátom ezt az autót, és így akárhol vagyok a városban, megállok. hogy így menjen el ott. Én nem, nem merem. És egyszerűen nagy iszonyat, hogy milyen olyan veretést vág le a városba, hogy elképesztő.
Na.
És higgyétek el, hogy neki azt mindegy, milyen autó van, azt ott ott fogja hagyni. Mert benne nincs félelem. Csak erő.
Ennyi.
Na, mindegy, vannak ilyen dolgok, az elég durva. Elég durva. Na,
én ezeket a kis e-appokat szoktam látni, hogy azzal kenetik.
Azzal is kenetik egyébként.
Fú, de valami kegyetlen módon.
Azzal is kenetik egyébként.
A futárok azért nem kímélik ezeket az autókat.
Igen. Nem tudok, srácok, hagyjatok békén, nem tudok autókkal foglalkozni, mert itt ülök állandóan.
Miért?
Mert ez a munkám.
Mármint?
Hogy itt üljek.
Ja, azt, én csak azt kérdezem, hogy miért nem tudsz foglalkozni.
Nincs idő rá.
Ja.
Itt tudom, itt kérdezik, mi van a bogárral, meg ilyenek, ja, azokat az időben foglalkozni kéne.
Persze.
Vele egyébként. Nem tudom, fura.
Uh-huh.
Fura ez, hogy most, hogy, mert mindig azt mondom magamnak, hogy majd egyszer lesz időm ilyesmikre. Szerintem nem. Én nem bízom ebben a nyugdíj dologban, Jani. Az a baj.
Hát, nehéz.
Szerintem ezt nem lehet megcsinálni. Nem lehet megcsinálni. Venni kell valami, nem tudom. Valami más. Csinálni kell, nem tudom, egy valami farmot. Abból kell élni.
Pedig amúgy ez nem egy rossz ötlet, hogy ezt rendbe ragd, ezt a kocsit.
Hát majd rendbe fogom rakni, de az az igazság, hogy már most horror.
Hát persze.
Igen. Már most horror.
Ezért kellett volna látod 5 évvel ezelőtt megcsinálni.
Hát tudom.
Vagy 8.
Hát igen. Igen.
Mert 8 és 5 évvel ezelőtt kevesebb időt raktatok a videókészítésben?
Nem csak amiatt, hogy kevesebb
időt. Hanem, hogy olcsóbb lett volna minden.
Hát olcsóbb lett volna minden, igen. Hát akkor kell megcsinálni az autót, akkor mások el a pénz, meg akkor nincs.
Jó, hát igen.
Igen. Na mindegy, de
nem baj, mert nyugdíjas korodban 10-szer ennyien megtölt sem, mint most.
Igen.
És akkor ennyi.
Igen. De akkor már megcsinálja saját magának.
Ráér. Tutoriálok alapján.
Akkor nagyon jó lesz. Az a baj a régi kocsikkal, tudjátok, egyre kevesebb az alkatrész hozzá. Mennek ki gyártók, drágul minden. Ugye a munka, és most meg ne sértődjön senki, a munka az nagyon megdrágult. Tehát akik ilyen restaurálással foglalkoznak, és most ugye az ilyen nagyobb műhelyekről beszélek, nem a magánemberekről. Ha elviszed egy ilyen nagyobb műhelybe, ahol ilyen retro autó restaurálással stb. Foglalkoznak, nagyon megdrágult, a munkaminősége viszont nem emelkedett hozzá, uh-huh. ami nagyon szomorú. Tehát most nem annyira régen volt pont egy ilyen szituáció. Hát, hogyha ezt töviről hegyire elmesélném nektek, szerintem elmennétek gyújtogatni. De komolyan, tehát ez szörnyű. Tehát a csiliárd pénzért megcsinálnak egy ilyen régi autót, vállalhatatlan minőségben, de vállalhatatlan minőségben. Tehát mondom, el se kezdem.
Uh-huh.
Tehát borzasztó. Borzasztó. És én értem, hogy drágul a munka. És tudod, az ember még úgy is néz rá, hogy tudja, milyen ez a retroautózás. Öreg. Azt mondtad volna 1,5 millió az egész óbelebanc, hogy ezt így csináltad meg, azt mondtad volna, hogy jó van. Jó van. Amikor azt mondja, hogy 7?
Hát igen.
És azt olyan bazd meg, hogy oda mész, és így... Mi a faszom? Ott azért vannak beteg dolgok. Nem tudom, nekem ez egyébként nagy problémám. Most nem akarok a szakmunka ellen menni, mert tudjátok, hogy rettentő módon tisztelem, becsülöm az egészet, és sokszor beszéltünk már, hogy milyen fontos ez az egész, és egyszerűen elképesztő, hogy bennem milyen extázist tud kiváltani, amikor lát az ember, szakembert úgy dolgozni, hogy tényleg kurva jól. Ott tűz, az anyámat. Hát beszarok. De az tény, hogy nagyon megdrágult a szakmunka. És azért vannak szituációk, amikor nincs meg mellé a minőség. De ami szerintem nem fair azokkal...
Meg nem ismásolás.
Igen, ami szerintem nem fair, mert ugye megvan a hatalom. Mert akkor hívjál mást, köcsög. Meg tudod, ez a hozzáállás megy, meg minél többet elvállalunk, aztán egyik se lesz kész. Szerintem ez nem fair azokkal szemben, akik meg nagyon igyekeznek, és persze. Nagyon jó munkát végeznek. Mert a róluk is kialakul ez a rossz vélemény.
Uh-huh.
Egyébként ez, szerintem ez fair dolog ezt így mondani, hogy most pont így a családon belül volt ilyen konyhafelújítás, és borzasztó. És akkor utána meg azt mondják, hogy na, hát ezek a munkás emberek, most, hogy ilyen drága lett a szakmunka, hogy felszívták magukat, mert ott hallod ezeket a dumákat.
Persze.
És közben tudod, hogy nagyon sokan meg kurva jól dolgoznak.
Persze.
És akkor mindenki, és akkor ők oda mondanak egy árat, azt akkor már egyből mondják majd, hogy jó van, persze, meg majd te is eltűnsz a felénél, meg a nem tudom, mi a faszom. Pedig hát...
Hát sajnos vannak ilyen horror sztorik.
Hogyne?
Amúgy.
Hogyne?
Jogos felvetés.
Az a baj, hogy nincs elég ember, aki normális munkát végez állítólag. mármint állítólag normális munkát, és, ez, és ahogy írjátok, ez bassza fel az árakat, nem a munka minősége. Ez a nagy probléma. Mm-hmm. És ugye akkor jön ki az igazi nagy gebasz ezzel kapcsolatban, srácok, amikor a kurva sok pénzt kell kifizetni a szarért. Akkor már feltűnik. Mert tudod, amikor nem kell olyan sokat fizetni a szarért, akkor azt mondod, hogy áh, jó, van ismerős. Tudod, meg ajánlották. Mm-hmm. Tudod, és akkor azt mondod, jó. Hívhattam volna ott szakember, drágán. De mikor már olyan drága mindenki, na akkor ott gond az... van.
Igen. Szakácsszakmában is ugyanezt látod? Hát, gondolom.
Nézzétek, emlékeztek, hogy felhoztam azt a példát nem olyan régen a, ezzel az AI meg robotizált étteremmel kapcsolatban?
Igen.
Hogy ugyanez a csapda van Amerikában is most, tehát nem csak itt van ez a szituáció, hogy nagyon sok szakmunkáért nem hajlandóak eleget fizetni az emberek, tehát nem fizetik meg normálisan a munkát, és lassan majd olyan szinten lesz ez pótolva, ami már egy sokkal silányabb valami. Nekem az a nagy problémám ezzel, hogy ez az egész nagy automatizálós jövőkép, ez a nagy future, ez sok mindenre alkalmas, és mondjuk elkezdeném ropogtatni a kezemet, hogyha mondjuk mit tudom én adminisztrációs munkát végeznék, vagy ilyesmit, mert van mitől félni ezektől az új automatizált rendszerektől. De ha te burkoló vagy, akkor szerintem nem kell félned az AI-tól, mert ez így nem lesz egy hamar kiváltva, és ez emiatt nagyon nagy probléma, mert a megoldás meg nem lesz.
Persze.
Legalábbis én így gondolom. Mert az a baj, hogy látjátok, vannak nagyon nagy iparágak, ahol mit tudom én, big data, meg adatbázis kezelésre, meg adatbázis automatizálásra 3000 csilliárd dollárt kellett volna költeni 15 évvel ezelőtt, de már akkor is lehetett volna automatizálni, de hát olcsó fizetni, mit tudom én, a magyar gyereket itt a multinál. Az a baj, hogy ez az AI cuccot érte, erről levengedik a láncot, és akkor azt fogják mondani, hogy ez egy 20 dolláros előfizetés. Itt nem árcsökkenésről beszélünk, hanem mondjuk egy olyan láncfolyamat, ami egy levél megcímzésétől, papírlevél, megcímzésétől a kiszállításáig végig gondoljátok, hogy az a folyamat miből áll, hány ember vesz részt benne, hány intézmény, hány minden, és ahhoz képest mi elküldeni egy e-mailt, az nagyjából ez a különbség a kettő között. Tehát nem arról van szó, hogy olcsóbbá válik ez az adott munka, hanem megszűnik létezni. Az ugye egy másik történet, és szerintem tehát azon az oldalon lehet félni ettől, hogy fognak alakulni a dolgok. De az a baj, ezt a szakmunka problémát ezt nem fogja megoldani.
Nem.
Mert azt viszont nem fogják tudni helyettesíteni. És ez szerintem nagyon nagy gond. Mert az így is úgy is kell. Nagyon sok mindenki gondolkodik egyébként ebben, hogy inkább szakmunka felé fordul, azzal próbálja megoldani a jövőt. Megmondom őszintén, akármikor gondolkodom azon, hogy mit tudom én, a gyerek majd vajon mit fog csinálni, milyen lesz a jövő. Uh-huh. Jó, első körben azt mondom, hogy nem tudom. Ami nem azt, hogy mit fog csinálni, hanem hogy nem tudom, milyen lesz a jövő. De nekem mindig az jut eszembe, hogy hallod, valami oks, munka jó lesz neki. Nem tudom, elmi körmösnek, fodrásznak. Nem tudom. Best. És így megvan oldva. A többi cuccal kapcsolatban fogalmam sincs, hogy mi lesz. Uh-huh. Egyébként egyszer nem tudom. Most már azon kell gondolkozni, hogy mik azok a munkák, amiket nem lehet pótolni.
Igen. De amúgy kibővült. Régen volt ez a fodrász, fogorvos.
Jó, az nagyon régen volt.
Igen, ügyvéd.
Igen, elég sokféle dolgot oktatnak az egyetemen. Nyilván vannak olyan dolgok, amiket mondjuk nem, nagyon nehezen tud pótolni a mesterséges intelligencia, vagy eleve az a része, hogy ugye hozzáférhetőbbé válik ugye ez az automatizálás, nem csak AI oldalon, hanem az, hogy mondjuk nem kerül majd, mit tudom én, egy fél ország árába egy robot, amelyik arrébb tud rakni egy poharat, mert ugye ez is fejlődik folyamatosan. Nyilván van olyan része az egyetemi képzésnek is, ami pótolhatatlan, szerintem, és nem is mondtam, hogy nincs. Én csak azt mondtam, hogy azt próbáltam sugallni, amiről néhányan beszélnek itt az interneten, csak sajnos túlságosan szélsőségesnek tartják őket. Én azt látom, ahogy beszélgetek az emberekkel, és ez nem kell Instagram videókat nézni, meg semmit csinálni, elég beszélgetni az emberekkel, hogy egyszerűen különösen a nagyvárosokban az emberek a saját gondolataikból teljesen kizárnak bizonyos dolgokat, bizonyos mikrokörnyezetekben. Nem azt mondom, hogy az egyetem ebből a szempontból rossz hely, mert nem ezt mondom, de vannak olyan munkakörök, vannak olyan oktatási intézmények, stb., ahol a párbeszédnek nagyon sokszor egy ilyen teljesen, vagy egy ilyen nagyon magas szintje létezik, társadalmi problémákról beszélünk, normalizálásokról beszélünk, arról, hogy egyik ember hogyan álljon a másikhoz, hogy hogyan lehet átívelni ezeket a nagy problémákat, hogy az AI hogy oldja majd meg a dolgokat, minden automatizálva van. Ugye ezeken a magas szinteken beszélgetünk a magas szintű problémákról, és teljesen kizárjuk azt, hogy minden, amiről beszélünk, az vonatkozik úgymond az egész társadalomra, és a társadalomnak van egy rétege, ami nélkül te a jogi palotádba, a szociálpszichológiai intézményedbe, a pszichológiai magárendelődbe, ahol lista végtelen hosszú, bocsánat, akiket kiemeltem, nem tudsz létezni. Anélkül a társadalmi réteg nélkül. Mm-hmm. És az a baj, emlékszel, amikor arról dumáltunk, hogy ezeket a nagy, nem annyira régen volt ez sem így a HH-ban, hogy különböző társadalmi problémák, hogy magas szinten beszélnek meg az emberek,
igen.
És ugye lefelé meg egyáltalán nem kompatibilis. Ez ugyanaz. Hogy én elhiszem, hogy most érted, kihagyod azt, hogy mit tudom én, te meg akarod oldani a közlekedés kérdését, az energiaellátás kérdését, meg mindent, és ugye egy magas szinten meg lehet ezt beszélni. Uh-huh. Meg hát kit érdekel, milyen hatással lesz az a pornépre, ugye? Igen. A jövőt nem ők diktálják. De! Az a baj, de! Az a baj, hogy egy város, egy ország, egy világ nem működik a nélkül a réteg nélkül. Mert én elhiszem, hogy a legtöbb embernek mondjuk, mit tudom én, így az agyában nincs minden nap benne az, hogy mitől működik a vízvezetékrendszer. Vagy hova megy a szar. Például.
Jó, hát persze, ezzel nem gondolom.
Vagy a múltkor, amiről beszélgettünk, hogy Balázsra, hogy működik a központi fűtés. Tehát én elhiszem, hogy ilyen dolgok nem futnak nap, mint nap végig, és emiatt ilyen óriási magasröpti beszélgetések vannak Facebookon, meg Twitteren, meg ilyenek, de az a baj, hogy ez a réteg, aki úgymond csendben van, mert nem tud részt venni ilyen óriási magasröpti beszélgetésekbe egyébként, hogy most vajon mi fogja megoldani az energia problémákat, meg mit tudom én, attól még nélkülük nem működik a világ. Uh-huh. És az a baj, őket viszont nem tud pótolni.
Hát nem.
Semmilyen varázsrobot gecivel.
Nem.
Ez a baj. És én nagyon sajnálom egyébként, hogy így van, mert szerintem világszinten úgy működik, hogy eléggé el van hanyagolva ez a réteg, nyilvánvalóan, és mármint nem úgy értem, hogy elhanyagolva, vagy mondjuk nincs megfizetve, bár biztos vagyok benne, hogy amúgy nincs rendesen megfizetve, de most nem erre gondoltam, hanem hogy annyi sok mindenből kihagyják ezt a réteget. Mert az nem számít, tudod. Az nem, ki érdekel, mi van velük, nem ők a jövő.
Uh-huh. Csak nélkülük nem lenne.
Csak nélkülük baszhatott kb.
Hát igen, persze, hát ez a legfontosabb.
Tehát nagyon, nagyon sokszor tudod így, szerintem ez egy ilyen óriási problémája a mai modern világ ilyen szociális problémáinak, ami ugye megvan a társadalmon belül, hogy gondolkodunk a szerepekről, meg mindenről, mert azért megyünk bele ilyen óriási nagy magasröpti beszélgetésekbe, mert ugye nem innen indulsz ki, hogy hát azért figyelj már. Tehát, hogy én értem, hogy te azt mondod, hogy itt mindenkinek nem tudom, milyennek kéne lennie, csak az a baj, hogy itt van egy kurva nagy réteg a társadalomnak, aki, hogyha nem olyan, amilyen most, akkor így te nem tudsz ilyenekről beszélgetni. Uh-huh. Amerikában lesz az első AI elnök? Na, én ezt nem tudtam.
Ezt megjósolt a Phantom most nekünk.
Az a baj, erről nem tudom nyilatkozni, én nem vágom.
Én amit láttam, most az Nvidia-nak az új kis AI Disney Star Wars-os robot cucca, amit bemutattak. Ez még nagyon messze van az elnöktől.
Ja, jó, igen. Igen, hát messze van. Messze van az elnöktől.
Ott csipog a színpadon, meg oda tud jönni. Nagyon durva,
ijesztő.
Te láttad amúgy?
Én láttam, miről beszélsz. Én egyébként gyakorlatilag a Tesla robotokra is ezt mondják egyébként, hogy igen, hát nagyon sok ilyen előre leprogramozott dolgot meg tudnak csinálni. Meg a Boston Dynamics hát esetek is.
Nem előre volt leprogramozva. Pont
hát azért csak csipogott, meg odajött.
Csipogott, meg mutatják, hogy ide jöjjön, és ez a durva, hogy a két robot volt, és a második nem is ment oda.
Igen.
Mert ő önálló életet élt.
Gandalf szerint a jelenlegi amerikai elnök is nagyjából ennyit tud. Te fasz!
Vannak olyan helyzetek, amikor lehet, hogy jobb lenne egy AI elnök, a jelenlegi elnök helyett, amúgy.
Annyira milyen vagy, fasz!
Ez igaz.
Ezt a kurva! Fú! Jó, gonosz vagy.
Van igazság benne.
Gonosz vagy, fúj. Én nem tudom, az a baj, mondom, hogy próbálom kizárni teljesen magam ezekből a dolgokból, ezért nem figyelem már ezt, korábban figyeltem. Vannak egyébként nagyon-nagyon meggyőző jellegű dolgok itt az Nvidia-nak, itt tegnap volt egy ilyen előadása, hogy kíváncsiak vagytok rá, hogy itt hát nagyon, de én szerintem ez óriási. Nem?
Figyelj, itt az egész, ahogy meg van csinálva, az az óriás. Mert látom már ilyen robotot, ami be van így programozva. És
én látom, de ezek a finom motoros dolgokat próbálják megmutatni, mert ennek nincsen értelme. Van automata Turmix gép, persze, ami megcsinálja olyan ezt. Tehát nem kell, tehát érted?
Nem, itt tényleg a maga a képfeldolgozó rendszer, meg ez itt, ami tényleg nagyon nagy szám.
Igen.
Mert láttam amúgy, mert én is olvasgattam így a hozzászólásokat ezzel kapcsolatban, és így sokan nem értették, hogy bazen mi a fene, hát 10 évvel ezelőtt is volt már ilyen robot, ami így ideadta neked a poharat, meg ilyesmi. Na igen, de az előre be volt programozva. Itt az a különbség.
Igen, ez sokan nem értik a demo lényegét.
Neki ez meg volt mondva,
igen.
hogy oké, és pont csinálj egy turmixot. Ja.
Amit nem láttuk, mindegy.
De alapvetően megtanulta ezt ő, és simán meg tudta csinálni parancsra, igen.
Jó, mindegy. Ezt már elmondtam sokszor, hogy igen, sajnos a robotizálás az nem pont úgy működik, hogy hogy van egy robot csinálja meg azt, amit
egy ember. Viccen kívül, ugyanebben az előadásban volt, csak szerintem később volt, hogy a Disney-nek a Star Wars-os
azt is
sorozataiban, meg a Star Wars-os filmekben ilyen robotot használnak. Ami ott volt a színpadon, és az nem CG robot, hanem az tényleg egy valódi robot, csak az Nvidia-nak a rendszerét használja, és akkor így tudják neki mondani, hogy odaálljon, oda menjen, tök durva basszus.
Így mennek.
Egy is aranyosak amúgy.
Ez tökre úgy néz ki, mint a BD-1.
Lehet, igen.
Egyébként. Itt vannak a robotlobik.
Ott vannak a robotok, és akkor így most mondja neki Jensen,
igen.
Jensen, hogy majd jöjjön ide, és akkor...
Ő meg oda jön.
Igen.
Nagyon durva az.
Mint egy kis kutya. De amúgy nagyon aranyos. Nekem tetszik. Kicsit úgy néz ki, mint Wall-E.
Emlékszel, de az durva, hogy a Disney mindig előre járt ezzel a robotizálásban. Emlékszel, múltkor, amikor beszéltünk erről. Mármint tudod,
hogy...
Ja, a menő egyébként nagyon. És most már Nvidia AI-t használ.
Igen.
De durva! Ez az.
De amúgy ez menő, hogy a filmekben ezt fogják tudni használni. És hogy nem CG robotok lesznek, meg ilyen nem tudom milyen.
De egyébként ez a Star Wars-okban megvolt eddig meg. Is. Egyébként. Meg. Sose felejtem el, amikor...
irányították őket.
Igen, persze, régen. Természetesen irányították őket. Annyira imádtam ezt. Nem tudom, hallottál-e most erről. Tudjátok, van ez az asztrofizikus arc Neil deGrasse Tyson, akit én nagyon-nagyon szerettem, aztán a reputációját ő tönkretette saját magának, de most nem ez a lényeg. Aki most tudod, pont azon azt magyarázta, hogy a Dűne mekkora fasság, majd olyan szempontból, hogy ezek a férgek nem tudnak úgy menni a homokban, meg hogy mit kéne csináljanak. És emlékszem, hogy ő mondta pont a Star Wars The Force Awakens, mikor kijött, hogy ugye BB-8.
Igen.
Hogy BB-8 az a gömb.
Igen.
Hogy miért nem tud a homokba vagy egy olyan menni. Uh-huh. És elmagyarázta gyakorlatilag így hétköznapi szinten érthető fizikával, hogy egy gömb miért nem tud a homokba gurulni, és hogy egy helybe pörögne. Aztán ugye az ILM-től, az Industrial Light and Magic-től mondták neki, hogy ez amúgy egy practical effect, tehát az a robot az ott van.
Igen. Sőt, hát te találkoztál is vele.
Én tudom, hogy én találkoztam vele, de nem azt, hogy mondták, hogy ők a homokba gurultak vele, nyomták az előrét. Szerintem az rohadt vicces volt egyébként, úgyhogy igen, tehát vannak ilyen dolgok, úgyhogy már akkor is, tehát BB-8 is.
Ilyen távirányítású robot.
Igen, meg ártadító is.
Igen.
Hát például ezzel baszta el, az Tyson, hogy ilyen óriási okosságokat próbált megmondani, hogy a Surface Tension, meg a nem tudom, és akkor mondta az ILM, hogy ők nem foglalkoztak ilyen dolgokkal. Megépítették a robotot, és gurul a homokba, úgyhogy hagyja a faszomba hülyeséget, de
ennyi.
Na mindegy, a tudomány ettől még borzasztó fontos, csak mondom, hogy nem kell feltétlenül minden belásni magad, meg így filmeknek így a fizikai valóság. Ha azt akarjátok látni, hogy szétboncol egy filmet teljesen végleg Neil deGrasse Tyson, akkor nézzétek meg, amit mond a Gravity-ről, mert az amúgy tényleg frankon. Tehát az a film az gyakorlatilag ott rontott el, hogy elkezdődött. De egyébként be az azt a drámai. Csak az a baj, minden hülyeség benne, ami történik. Tényleg minden. Nagyon kevés része van, ami nem.
Hát na.
De hatásos.
De az Interstellárt is ugyanígy szétszették.
Szétszették, de azt ennyire nem tudták amúgy szétszedni, csak maga a számítási részét, a background dologgal volt gond, de amúgy nagyon sok mindent meg nagyon jól megcsináltak az Interstellárba. De szerinted fontos ez?
Egyáltalán.
Hogy egy science fiction filmben hogy alkotják meg a
jövőt.
Jó, persze egy érdekes aspektus gyakorlatilag, hogy vajon mennyire, mert például azt tudjuk, hogy voltak rendezők, akik nagyon-nagyon rajta voltak ezen. Egyébként Nolan is rajta voltak, hogy jó legyen ez az egész dolog. De nem tudom, akkor is. Szerintem nem fontos ez, hogy most a homokférek, hogy megy a homokba.
Persze. És a Kuncsi apát, fizika tanár vagyok, és én is tanítom a Gravity film elejét, hogy a diákok mire jönnek rá maguktól, hogy mi a hülyeség benne.
Igen.
Ez tök jó amúgy.
Igen.
Ez tetszik.
Az a baj, hogyha két alapvető dolgot tudsz a fizikáról, akkor így hát, az egész baromság, de nem baj. Nem baj, drámai volt, meg azért Sandra Bullock, na. nagyon jól csinálta, és amúgy igen, nekem most mit, ő nem tudott ebbe beleszólni.
Nagy rész teljesen lényegtelen, hogy egy sci-fi-ben, hogy van ez megcsinálva. Én túl tudom ez ilyen dolgokon tenni magamat.
Hát persze, túl is kell. Most szerintem nem de nagyon sokszor egyébként meg a jövőt írja a science fiction, szó szerint. Úgyhogy nem lehet tudni. Lehet, hogy tényleg 20 év múlva lesznek homokférgeink. Azt úgy fogom, hogy egyenesen.
Amúgy.
Ez van.
Gilistát látod már a földbe? Hogy megy? Gond nélkül.
Engem. Akkor azok a nagy fégek, azok már megettek volna mindent bazeg ott a bolygón. Annyi élelem kell nekik. Érted, mert vannak?
Igen.
Hol vannak azok az állatok? Neil! Megették mindet! Ez a baj! Bazd meg! Most mondtad, hogy kurva nagy! Megette az összeset, de nincsen semmi!
Na, ennyi.
Nem érti. Az a baj, nem érti, hogy mond. Ez a nagy probléma. Na mindegy, de jó, hogy a Dűnével kapcsolatban ezzel is foglalkoznak. Jó. Egyébként azóta, mióta megcsináltuk a kibeszélőnket egyébként a Dűnével, azóta néztem más review-kat is, és tök érdekes, mert amúgy totál érződik egyébként, amikor tudod, abból az oldalból csinálják a review-t, hogy mondjuk mennyire, nem is az, hogy mennyire könyvhű, hanem hogyha megvan tudod a fejedben, hogy mi a könyv.
Aha.
És azóta, nem tudom, hogy tudjátok-e, volt egy beszélgetés Denis Villeneuve-vel a filmről, ahol elmondta például azokat a dolgokat, amik szóba kerültek nálunk, így a könyv versus filmnél, hogy miért csinálta.
Aha.
Egyébként, és ugye például ez nagyon érdekes, aki látta a Dűnét, nem tudom, hogy azoknak érdekes, nem tudom, de az a lényeg, hogy az a probléma, amiben az eredeti alkotó is beleütközött, hogy oldja meg ezt a Paul nem hős dolgot, uh-huh. és hogy hogyan kell ezt a messiás mítoszt lebontani, mert ugye erről szól a film, hogy valójában a főhős nem a good guy.
Igen, igen.
Igazából. Igen. És ugye Villeneuve azt magyarázta el, hogy ugye ezért változtatták meg Chanit. Hogy ő az a Paul nem jó.
Aha.
Fúj! Mert hogy valahogy muszáj volt tudod így vezetni a nézőt.
Igen,
ugye
igen.
Abba az irányba, hogy nem lesz jó így, és ő ez. És ezzel változtatták meg, aztán mondta ő is, hogy remélően sikerült, vagy nem tudja. De az tény, hogy egyébként azzal egyet értettem én is nagyon sok mindenkivel, hogy egy kicsit azért ki lett hipózva a Dűne azért, hogy egy ilyen blockbuster tudjon lenni. Mármint a sztori mélységeit tekintve. Uh-huh. De figyelj, működik, ami megmaradt belőle szerintem.
Teljesen.
Teljesen.
Még így is szerintem mondom az egyik legjobb mostanában.
Szerintem egy könyvfeldolgozást eleve csak ilyen kompromisszumokkal lehet megoldani.
Szerintem nem is lehet. Teljesen egy az egybe átültetni egy könyvet, film.
Nem. Tehát mindenféleképpen muszáj, és emiatt egyébként lesznek nyilván mindig azoknál, akik mondjuk az eredeti történetet ismerik, mindig lesznek ugye úgymond olyanok, akiknek nagyon furcsa lesz, mert ugye nem lehet az egyiket a másikba ültetni. Ez egy másik médium.
Ez nagyon fura. Kíváncsi majd erre, most eszembe jutott az a Harry Potter sorozat.
Igen.
Ami már nem a könyvek alapján készül értelemszerűen.
Nem.
Hát hol, milyen sztori lenne? Vagy az alapján?
Én úgy tudom, hogy a Harry Potter sorozat az egy teljesen reboot.
Igen.
És ugye ez végre úgy fogja elmesélni.
Én is
úgy tudom. Mert ugye úgy van, hogy a könyvek milliószor részletesebbek, mint a film. Tehát a film az egy ilyen felületes valami, ahol egyébként, hogyha megvan az alapsztori, akkor nem is tudod pontosan, mi miért történik. És hogy elméletileg ez annyira részletes ez, mint a könyv. Tehát olyan leíró, meg tartalmazni fogja azokat a szálakat, amiket kell, stb.
Teljesen bakon voltam akkor.
Tehát ez ilyen nagyon könyvfű lesz, mert ugye a film az nem teljesen volt az.
Akkor keverem valamivel? Na mindegy. Jó.
Nem tudom, lehet.
Vagy a Hogwarts Legacy-ben is készül sorozat?
Ez az, nem?
Nem mindegy. Volt valami. És lehet,
igen, én is így tudom, hogy egy év van egy könyv, és akkor... Mert ugye nagyon sok rajongó, bár nagyon szerette a filmet, a Harry Potter filmeket, azért tudja nagyon jól, hogy mi hiányzott belőle. Én csak a negyedikig tudom. Egyébként is elvileg utána még több minden hiányzik belőle, és nem úgy van. És ugye ez elvileg most így másképpen lesz megcsinálni. Vagy másképpen lesz megoldva.
Valakinek tönkretette Vályi Pista a Dűnét?
De ő úgy tette tönkre a Dűnét, hogy ő tudta, miről beszél.
Igen.
Tehát ő, nem, tehát ő úgy tudta elmesélni azt, hogy mi fog történni, hogy nem látta a filmet, mert ő ismeri a történetet. Na mindegy, kíváncsi vagyok. Szerintem ez az adaptáció dolog, ez borzasztó nehéz. Szerintem egyik médiumot át, egy médiumból átemelni a másikba valamit nagyon-nagyon nehéz.
De mondjuk sorozatban simán működhet, hogy annyira könyvfű maradj. Igen,
működhet, de nem biztos, hogy jól. Az a baj, hogy én mindig arról beszélek, mikor így ilyen adaptációkról van, szóval nálunk sokszor feljönnek a videójátékfilmek, stb., hogy ha egyik médiumból átemeled a másikba, tehát videójátékból csinálsz filmet, könyvből csinálsz filmet, filmből csinálsz színdarabot, oda-vissza, így is úgy sérülni fog a dolog. Ez egy másik eszköz. Uh-huh. Tehát nem ugyanaz. Tehát vannak céleszközök, amikre készül valami. Uh-huh. Tehát amikor egy történetet könyvben írnak meg, akkor tudják, hogy ez nem látszik. Ezért sokkal leíróbb, és sokkal több időt tölt olyan dolgokkal, amik azt a részedet fogják meg, amik nem arra hagyatkoznak, hogy valamit muszáj láss. Ezért, ahogy átemeled filmbe, nem is most a hosszát nem is kezdve, ugye, ahol muszáj ugye megalkotnod egy olyan részét a történetnek, ami nincs. Mert nincs látvány. De ez csak egy példa, ugye nagyon sok példa van erre, hogy az adaptációkban ugye tehát mit kell csinálni, ami amúgy az eredeti anyag nem. Uh-huh. És emiatt sosem fognak szerintem amúgy jól működni ezek a dolgok, vagyis nem is igazából azt mondani, hogy jól működni, mert működnek jól, csak hibátlanul. Ezért akik ismerik úgymond a startanyagot, azok mindig elégedetlenek lesznek egy kicsit. De szerintem ez normális.
Persze.
És nem mindig azért, mert nem úgy történnek a dolgok, mint a könyvben, hanem ugye kifut valahova a sztori, és azt az endinget nem tudod ráilleszteni magadnak a könyvbe, mert ott nem azok a dolgok történtek. És egyszerűen ugye megváltoztatnak dolgokat. És ez, szerintem ez természetes. Az a baj, hogy normalizálni kellene ezt az egész gondolkodásmódot, amink van, mert ugye nagyon sokan azt, mit tudom én, elmondják a Dűnéről is, hogy unalmas, meg szar, meg nem jó, meg ilyenek. Szerintem teljesen normális az, hogy valakinek nem tetszik valami. Manapság már, hogyha te azt mondod, mit tudom én, van egy népszerű dolog, hogy a Dűne. Még van a Dűne, és te azt mondod, hogy hát neked nem jött be a Dűne. És kész. És nyilván neked jön, mert mi nem tetszett benne. Nincs így semmi különös. Nem tetszett, és kész. Nem jött be. Most valaki mondjuk ezt mondja, az egyből, nagyon nagy divat itt a szélnál szembe menni, mi kis köcsög. Senki se figyel rád, ugye? Azért neked most divat ellen mondani. Hát bazd meg, hogyha valakinek nem tetszik valami, nem tetszik valami. Most akkor mi van? Kimaradtál a jobból? Nem maradt ki, ő is ott volt bent, és megnézte. Nem maradt ki semmiből. Egyszerűen neki nem tetszett. Van egy csomó minden más, ami meg tetszik más embereknek. Szerintem ez alapvetően normális. Uh-huh. Csak egyszerűen valami miatt kialakult egy ilyen dolog, hogy van egy vezérgondolat a világon, és ugye vagy vele vagy ellene vagy. Ennyi. De ez meghatároz téged. Az más kérdés, ugye, hogy mit tudom én, be akarod beszélni valakivel, vagy ilyenek, és akkor így elszomorít, hogy tudod, nem tudtak együtt rajongani értelme. Akármi, hogy előfordulnak ilyen dolgok. Na. Abból szerintem sokkal nagyobb baj van, amikor úgy szeretnek valamit, hogy nem jó. Ez milyen megosztó gondolat.
Igen.
Ugye? Ez felveti azt a kérdést, hogyha nagyon sokan nagyon szeretnek valamit, ami nem jó, akkor lehet, hogy mégis az.
Mi például tegnap megtudtuk a tegnapi happy hour alatt, ti komment szekcióban, hogy azért vágjuk meg a happy hour-öket, mert fideszesek vagyunk.
Na.
Ez tegnap este nekem egy akkora felfedezés volt, hogy hirtelen nem is tudtam hova tenni. Megosztottam a fiúkkal is, hogy ők is tudják, hogy ez így van.
Na.
Úgyhogy köszönjük a...
Köszönjük a hozzászólást.
Nem tudom, hogy ezt a gondolatmenetet már most meg akarnám érteni, hogy ez onnan jött.
Én szerintem az elmúlt időszakot tekintve nincs ebben semmi meglepő.
Lehet, hogy igazad van. Igen.
Ez van.
Tehát egész biztos, hogy ez.
Én mondom, nekem kiégette a március 15-e előtti készületek a viccelelémet ezzel kapcsolatban, amikor személyesen hallottam hangalakban, tehát ugye a rezgéseket dekódolta a fülem, nem olvastam valahol azt, hogyha március 15-én dolgozol, akkor nem mondom tovább.
Már... De mi?
Az a baj, hogy most már...
És akkor az most melyik oldal?
Ne.
Aki március 15-én?
Ne. Szerintem ne is menjünk bele. Jó. Ne is menjünk bele.
Mert én dolgoztam, csak most tudni akarom, hogy mi vagyok.
Ne tudjad. Jobb, ha nem tudod. Az a lényeg, hogy ez az egész dolog, tehát mondom, én borzasztóan örülök, és reménykedem benne, hogy mindenki más is örül, és amúgy hál' Istennek kaptunk nagyon-nagyon sok visszajelzést ezzel kapcsolatban, számok formájában, hogy jól tesszük, hogy ezt csináljuk. Olyan szinten besződte, átitta ez a rák, ha már itt vagyunk keleten, én mondhatok ilyet, az egész világot, hogy én már nem tudom összekötni át a B-vel, és inkább elengedem, én nem tudok már ebben részt venni. Egyszerűen, hogy merre nézel, hogy áll a hajad.
Nekem minden ez alapján, már, minden
nekem
alapján.
Ez már, nekem ez már sok.
Mondom most, nekem viccelni ez a legdurvább.
Viccelni már nem lehet, semmivel.
Azt tudom.
Mert ugye akkor meg összezavarodnak az emberek, és ilyen bootloopba kerülnek.
Még eleve valaki nem is érti a viccet.
Ja, meg ezekkel már nem lehet viccelni. Igen. Érted? Ez az ország sorsa, köcsög. Úgyhogy inkább megedjük el ezeket annyi. A dolgokat.
Köszönjük, hogy megnéztétek tegnap a vidit, az esti videót. Látok, hogy sokan megnéztétek, reméljük tetszett. És ahogy mondtam is ebben a videóban, majd jövünk ilyenekkel.
Abszolút. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk ma reggel. Happy hour-ra majd holnap reggel találkozunk. Délután meg stream.
Így van. Na, szevasztok.